Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mente a forradalommal előrébb a világ. Erről beszélgetünk a mai műsorban Markó Bélával, a 30 év sorozatunkban, akit arra kértem, vonja meg 1989 mérlegét.
Tehát az én mérlegem az mindenképpen pozitív, és ha csak a magyar közösség állapotát nézem, de akkor egyértelmű, hogy egy egészen mély pontról indulva mégiscsak kialakítottunk egy közösségi életet, kialakítottunk jogi kereteket, kialakítottunk intézményeket a magyarok számára, és általában a kisebbségi közösségek számára Romániában. Megpróbáltunk végigvinni egy rendszerváltást. Ugye ezt máig vitatják, különböző módon megkerülik ezeket a meghatározásokat. Van, aki 1989. decemberével kapcsolatosan is forradalomról beszél, mások népfelkelésről, megint mások államcsínről, hol rendszerváltásról, hol rendszerváltozásról. Szerintem kétségtelenül rendszerváltás volt, tehát az egypárt rendszert és a diktatúrát fölváltotta egy többpárt rendszer, fölváltotta egy parlamenti berendezkedés, viszont az másik kérdés, hogy ez mennyire törékeny ebben a pillanatban, és hogy tényleg sikerült-e mérehatóan kiépíteni egy demokráciát. Tehát a mérleg attól függően pozitív vagy negatív, hogy honnan közelítjük. Tehát, hogyha egyszerűen ahhoz viszonyítom, hogy milyen állapotban voltunk 1989-ben, akár úgy, mint magyar közösség, akár az egész romániai társadalom, akkor azt kell mondanom, hogy ahhoz képest nagyon sokat változott körülöttünk a világ, de ha ahhoz viszonyítok, hogy milyen célokat tűztünk magunk elé, akkor legjobb esetben is óriási késésben vagyunk.
Mennyire volt az egyértelmű 89 decemberében, mondjuk 16-a környékén, hogy mik a célok?
Hát 16-a környékén még senki sem tudta, hogy lesz-e tényleg 21-e és lesz-e 22-e, de az az igazság, hogy 89 közepétől már tudtuk, hogy itt Európának ez a része mindenképpen meg fog változni. Tehát a gorbacsovi perestroika és egyáltalán az a szemlélet, az már mindenütt érvényesült. Azt nem tudtuk, hogy Romániában megbukik-e ilyen hamar, már 89 őszéhez képest a nacionálkommunista diktatúra. Mert utólag nézve megtörténhetett volna, hogy ez még húzódik egy darabig, viszont hál' Istennek végül is 1989. december 21-én, majd aztán 22-én végül is összedőlt a diktatúra. Én szerintem az alapvető célokat ismertük. Itt Marosvásárhelyen is 1989 őszén már jó néhányan folyamatosan beszélgettünk, találkoztunk. Nagyjából ugyanazok az emberek, akik aztán megalapítottuk az RMDS-t, és ezt már 1989. december 23-án elindítottuk. Tiszta volt az a célrendszer, így kell fogalmaznom, amely az etnikum közi viszonyokra, amely a román-magyar viszonyokra vonatkozik. Ez nem is volt olyan nehéz, tehát az, hogy megfelelő anyanyelvű oktatási rendszert kell kiépíteni, óvodától egyetemig, ahogy azt mondani szokták, és hogy ehhez kellenek egyrészt megfelelő törvények, másrészt megfelelő önálló intézmények. Ezt tudtuk, ebben nem hiszem, hogy vita lehetett volna. Később volt vita arról, hogy hogyan, mi módon, milyen eszközökkel lehet ezt megvalósítani. Ugyanez a helyzet a magyar nyelv nyilvános használatával, mert akkor 1989-ben a magyar nyelv a nyilvános életben már nem létezett. Nem voltak kétnyelvű feliratok, sem helységnévtáblák, sem intézmény feliratok, sem más módon nem lehetett használni a magyar nyelvet. Tehát ez is tiszta volt, hogy mit akarunk. Ugyanakkor az is már akkor világos volt, hogy egy centralizált állam helyett nekünk, magyaroknak, de szerintem az egész romániai társadalomnak egy decentralizált közigazgatásra lenne szükségünk, ahol számos döntés nem Bukarestben születik meg, hanem a helyi vagy regionális közösségekben. Amivel kapcsolatosan volt vita, az az autonómia kérdése.
Akkor már felmerült? 89 őszén?
Hát bennem mindenképpen felmerült már évekkel azelőtt, mert nekem megvannak a saját személyes élményeim azzal kapcsolatosan, hogy egy egyébként diktatórikus rendszer az 50-es évek kommunista Romániájában volt egy magyar autonóm tartom. És hogy ez oktatás vagy nyelvhasználat szempontjából még ilyen körülmények között is kínált valami. Pozitív véleményem volt arról, hogy kellene az autonómia, kellene az a fajta önállóság, amelyet nem szabad szembeállítani sem románokkal, sem másokkal, hanem egyszerűen ki kellene alakítani olyan közigazgatási, önkormányzati formákat.
De ha jól emlékszem, ez a fogalom először 93-ban bukkant fel. Addig nem beszéltek autonómiáról. És amikor felbukkant a romániai-magyar közéletben, akkor már nem volt konszenzus, hogy akarjuk-e, akarják-e, ki hogy mit ért alatta.
Hát arról, abban nem volt konszenzus, hogy ki mit ért alatta. Még abban sem volt konszenzus, hogy például területi autonómia 1989 előtt sem. Én beszélgettem értelmiségiekkel erről, már 1989 decemberében már jól ismertem például a két világháború közti ilyen tervezeteket. Ugyanis a két világháború közti magyar politika itt Romániában szerintem nem volt sikeres. Tehát az egy döcögő, kudarcos politika volt összességében. Nem úgy, mint egyrészt a kultúra, a kulturális intézményrendszer, amely igenis nagyon sok értéket termelt, és nem úgy, mint a jövőképen gondolkozó szakemberek munkája. Tehát most utólag lehetne őket politológusnak vagy szociológusnak nevezni, egyszerűen jogászokról van szó, Jakab-fi elemérékről, a magyar kisebbség című folyóiratról, most kisebbségi törvénynek mondanánk, vagy pedig autonómia statutumnak. Más kérdés, hogy utána az RMDS-ben láttam, hogy olyanok aztán, akik nagy rösszel belevágtak az autonómia küzdelembe, meglepődve hallották tőlem, hogy ilyen tervezetek már voltak a két világháború között. Tehát abban, hogy valamiféle autonómia formákra szükség van, tehát, hogy mondjak egy példát, hogy azért mégiscsak a törvényes és alkotmányos keretekbe illeszkedve, de az oktatási intézményeinkkel, a művelődési életünkkel kapcsolatos döntéseket azt nekünk kellene meghozni, mert mi tudjuk, hogy végül is, hogy mi a jó és mi a rossz. Ebben nem volt vita. Területi jellegű autonómia formákról már igen, és lehetett is, mert itt mindig fölmerül, hogy meddig lehet elmenni, meddig és milyen mértékben szabad elkülönülni egy ország társadalmi, gazdasági, szociális rendszerén belül, és hogy egyáltalán mit jelenthet egy ilyen területi autonómia. Mert én is az imént, amikor a magyar autonóm tartományról beszéltem, akkor arra utaltam, hogy például nyelvhasználat vagy oktatás, de hát nem csak erről van szó. Ez a legelső nyilatkozatokban is felbukkant az autonómia fogalma. Tehát még 1989 végén, 90 elején. Az más kérdés, hogy valóban aztán 93-ban, 93 után merült föl az, hogy jó, de akkor konkrét tervezetekre lenne szükség, tehát meg is kellene magyarázni önmagunknak is, és a román közvéleményeknek is, hogy mit értünk autonómián, mert aztán ilyenkor mindig kiszokott derülni, hogy tényleg mindenki mást gondol erről. De hát volt már 1992-ben például egy ilyen önrendelkezési nyilatkozat a kolozsvári Szent Mihály
kolozsvári nyilatkozat, templomban így őrzi
a kolozsvári nyilatkozat. Tehát voltak különféle nyilatkozatok, a programunkban is valamilyen formában ez benne volt, de meg kell mondanom, hogy nagyon mélyről indultunk, és lehet azt utólag mondani, hogy hát igen, de akkor 1989. decemberre után meg kellett volna gyorsan valósítani mindent, amit lehetséges, ha autonómiára van szükség, azt is, csak hogy ez a valóságban nem így nézett ki. Tehát egy széthult, elbizonytalanodott magyar közösség próbálta önmagát megfogalmazni és a saját közösség életét megszervezni. És az első 3-4 napban, nem többen, 1989. december 22-e után valóban úgy tűnhetett, hogy megnyílt a világ, hogy nincs már konfliktus helyzet románok és magyarok között, hogy együtt, egy akarattal fogunk neki egy egészen másfajta rendszert, egy demokráciát fölépíteni, és hogy ezen belül nem lesz gond a magyar követelésekkel sem. De ez körülbelül addig tartott, amíg még országszerte még lőttek, még halottak voltak, még zavaros volt a helyzet, és ezt természetesen elfedte egy ilyen hatalmas eufória.
Felelevenítenék egy epizódot 89. decemberéből, amikor elfoglalják a televíziót, és megindul ez a forradalmi televízió sugárzás. Tulajdonképpen ott zajlik élőadásban. És megjelenik a képernyőn egy többnyelvű karácsonyi kívánság. Boldog karácsonyt kívántak románul, magyarul és németül. Ettől került extázisba az ország. Ilyenre nem emlékezett senki, hogy azokban az években lett volna. És innen jutott el aztán márciusig, Marosvásárhelyi márciusig az etnikai barátkozás a konfliktustól. Akkor ez... Bármi jelet volt ennek, hogy ez bele van kódolva, hogy ez jöhet, hogy mire kell vigyázni, jaj, ne tűnjünk szeparatisták, tegyünk lépéseket, mi is barátkozzunk.
Nem volt jele 3 napig, 4 napig. De utána már nem csak jelei voltak, hanem hirtelen már átfordult a helyzet. És én szerintem, én nem vagyok egyébként ilyen forgatókönyvpárti, nem gondolom azt, hogy már akkor minden mögött forgatókönyv volt, és hogy valaki előre eltervezte, hogy mi fog történni 89. decemberében, nem is hiszem ezt. Tehát lehettek különböző elképzelések, előjöttek emberek, akik már készültek erre, ez így igaz, de én szerintem nem volt egy egységes forgatókönyv. Viszont azok, akik az első napokban hát szinte a föld alá menekültek, a régi rendszernek a funkcionáriusai, az állambiztonsági tisztek, meg hasonló emberek, azok aztán 3-4 nap után fokozatosan felócsuttak, fölébredtek, és akkor már érezhetően megváltozott a teljes hangulat. Például a román-magyar viszony. Hát én jól láttam, hogy Magyarországról akkor óriási nyitottsággal, mindenféle adományok jöttek, teherautóval hozták az élelmet, mindent az égvilágon, és rá néhány napra már azt kellett hallani innen is, onnan is, vagy olvasni az új román sajtóban, hogy hát tulajdonképpen itt Magyarország fegyvereket küld Erdélybe, és Magyarország be akar avatkozni, amiből semmi nem volt igaz természetesen, de ez pillanatok alatt átfordította a hangulatot, és megváltoztatta a viszony. Hogy ez milyen mértékben függ össze a mi követeléseinkkel, nem voltak ezek a követelések túlzóak, én azt gondolom. Tehát például az imént beszéltünk autonómiáról. Nem merült fel akkor, én nem emlékszem valóban, hogy valaki azt mondta, hogy na most akkor alakítsuk újra a magyar autonóm tartományt. Én ilyen követelésre vagy ilyen kívánságra nem emlékszem.
De egyetlen fel voltak készülve a rendszerváltásra? Kerültek elő dolgozatok fiókokból? Nyilván elég nehéz volt egyáltalán bármit is a fiókból őrizni.
Mert... Nem kerültek elő. Ahhoz képest tulajdonképpen az első szándéknyilatkozatai az RMDS-nek, meg programnyilatkozatai elég jók voltak. Tehát az is, amit Bukarestben Domokos Gézáék fogalmaztak meg, az, ami Kolozsváron vagy itt Vásárhelyen máshol napvilágot látott, azok azt bizonyították, hogy legalábbis magyar kérdésben tudjuk, hogy mit akarunk. De nem voltak ilyen dolgozatok, sem autonómia statutumok, sem hasonló tervezetek nem voltak. Egyszerűen azt tudtuk, hogy vissza kellene állítani az önálló magyar iskolákat, vissza kellene állítani az önálló magyar egyetemet, vissza kellene szerezni az elállamosított javakat, tehát ingatlanokat, földeket, bár ez egy hosszabb folyamat volt, és ezzel kapcsolatosan azért voltak viták, hogy mit és mennyit. Ebben van egy olyan gond is ezzel, hogy túlságosan nagy hangsúly esett az én véleményem szerint a visszaszerzés vagy a visszaállítás gondolatára. Ezt azzal fogtam érzékeltetni, hogy amikor itt új intézményeket lehetett indítani, vagy át lehetett alakítani a régi intézményeket, akkor például a folyóiratainkat is átalakítottuk. De amikor azon gondolkoztunk, hogy milyen nevet adjunk ezeknek a folyóiratoknak, akkor elsőként mindig az jutott mindenkinek az eszébe, hogy Helikon, Pásztortűz, Erdély Szépműves C, meg... Tehát a két világháború közötti intézményekben kezdtünk gondolkozni, még a nevüket is próbáltuk továbbvinni, ugye... Emke, Eme, és így tovább.
Egy nosztalgia, egy furcsa revizionizmus, mi volt ez?
Vagy volt modell. Ez volt a legegyszerűbb, mert ezek létező és működő intézmények voltak, tehát kínálkozott ez a modell. Utólag is én nagy dolognak tartom, hogy például az Igazszó nevét, amikor megváltoztattuk, ez a látó elődje volt, ugye, és amikor átvettük az Igazszót még decemberben, már december 23-án, átvettük, és aztán még aznap nevet is adtunk neki, akkor mi is elkezdtünk gondolkozni, hogy termés, pásztortűz, helikon, és végül is az volt a következtetés, hogy ezt mind elfelejtjük, és valami új nevet találunk ki. Így lett látó. Most mindegy, hogy ez kinek tetszik, kinek nem, de ez egy új név volt. Miért mondom ezt? Azért, mert igen, elsőként a restitúció került szóba minden szempontból, és kevésbé egy új helyzetnek a megteremtése, kevésbé a modernizáció. Ezt máig nyögi a romániai társadalom egyébként, és nem csak a romániai magyar társadalom, hanem az egész Románia. Tehát az például, hogy az új parlament kétkamarás, annak az égvilágon semmi értelme nincsen, azon kívül, hogy a két világháború között Romániának kétkamarás parlamentje volt. Semmi értelme nincsen, úgyis hozták létre, hogy különbség a hatáskörökben, a megválasztási módban nem volt, csak a létszámban különbözött, ugye világszerte úgy szokás, hogy a szenátusok azok kisebb létszámok. Akkor ez itt is így volt, a két világháború között is ez volt, és a képviselőház pedig nagyobb létszámú. Ezzel ismétlem az a baj, hogy ez könnyű, magától értetődő, magától kínálkozó megoldás volt, viszont saját magunkat beszéltük le sokszor arról, hogy gondolkozzunk új modelleken gondolkozzunk, új megoldásokon, és hogy egyáltalán a modernizáció legyen. A magyar követeléseknek is volt előzményük. Tehát amikor azt mondtuk, hogy önálló magyar középiskolákra van szükségünk, akkor még csak nem is a két világháború közti helyzetre utaltunk vissza, hanem arra, vagy kellett visszautalnunk kizárólag, hanem arra, hogy ez még az 50-es években is működött Romániában, sőt a 80-as években már nem nagyon, ha jól emlékszem, akkor már, már felszámolták, tagozatossá tették mindenhová, legalábbis a középiskolákat tagozatossá tették, mindenhová bevittek román tagozatot, az általános iskolákat nem, mert azt nem lehetett például a székelyföldi tiszta magyar községekben román tagozatot indítani, de ott is megpróbálták, ha éppen valami módon lehetségesnek látták. Tehát volt hivatkozási alapunk, ez így könnyebb volt, és úgy tűnt, hogy könnyebb meggyőzni a román többség képviselőit erről. A föliratokkal ugyanez a helyzet, tehát Romániában szintén úgy valamikor a 70-es évekig Erdélyben, erdészete voltak magyar helységnév, illetve kétnyelvű helységnévtáblák, voltak magyar feliratok is. Ha az ember járt kelt egy magyar lakosságú városban, vagy olyan városban, olyan településen, ahol magyarok is éltek, és aztán ezek eltűntek teljességgel. Magától értetődő volt, hogy először azt követeljük, ami már. Ennek meg volt időnként a hordaléka, mert például makacsul ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Bolyai Egyetemet kell visszaállítani Kolozsvár. Emlékszem, hogy a 90-es évek elején voltak alternatívák. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy például valamiféle tanárképző főiskolát el tudnánk indítani, és a románok is beleegyeznének Kolozsván. Visszautasítottuk azzal az indoklással, hogy nem azt akarjuk, ami már volt. Ugyanígy például, amikor fölmerült az, hogy Marosvásárhelyen lehetne egyetemet csinálni, később is, majd 96 után, az az úgynevezett Petőfi Schiller elképzelés, az nem volt olyan rossz, az arról szólt, és meg lehetett volna úgy csinálni, hogy Marosvásárhelyen lesz egy magyar része a Petőfi Schiller egyetemnek, és szememben lesz egy német része, Schiller része. És Emi Constantinescu engem mind meg akar győzni, hogy fogadjam el, mert először is a német része vagy lesz, vagy nem lesz, mert a németek olyan nagyon nem akarják, ezt kevesen vannak, és mi pedig itt leszünk külön egy magyar egyetemmel Marosvásárhelyen. Akkor ezt azért nem lehetett tulajdonképpen megvalósítani, mert a magyar közösségen belül óriási ellenállás volt azzal kapcsolatosan, hogy akkor lemondanánk a kolozsvári állami magyar egyetem visszaállításáról, és Vásárhelyen csinálnánk valamit. Szóval sok tanulsága van ennek a történetnek. Nem voltak a követeléseink túlzóak. Kolozsváron három magyar középiskolát lehetett visszaállítani 1990 első hónapjaiban, miközben Marosvásárhelyen egyetlen egyet, a Bolyai középiskolát nem lehetett megcsinálni akkor, és hát ez volt az egyik oka tulajdonképpen annak, hogy aztán végül is konfliktusba torkolott ez a viszony. Pedig Marosvásárhelynek nagyobb magyar lakossága volt akkor is, mint Kolozsvárnak.
Valószínűleg ezért nem lehetett megcsinálni, mert hogy...
Nyilván, tehát azért nem lehetett, mert itt fele-fele volt a lakosság arány, sőt, akkor még valamivel több magyar volt, és itt félni lehetett román oldalról egyfajta magyar dominanciától, ami persze utólag nevetségesnek látszik ez a félelem, de akkor szerintem ez is működött, és ezért is akadályozták meg. 3-4 napig úgy tűnt, hogy mindent lehet, és utána már egy magyar középiskolát sem lehetett.
Hogyha azokkal, akikkel a 89 őszén tárgyalt, illetve 89 utolsó napjaiban most egy asztalnál ülne, egyáltalán ülhetnének egy asztalhoz? És ha igen, akkor milyen viszonyok lennének?
Hát ülhetnénk egy asztalhoz tulajdonképpen, én mindenkivel beszélő viszonyban vagyok, azok közül, akikkel, és ez néhány ember, elterveztük az RMDS létrehozatalát, utána azzal az ideiglenes intézőbizottsággal, amely már 20-valahány tagú volt, és velük is beszélő viszonyban vagyok, kivéve azokat sajnos, akik már nem élnek, mert többen is vannak ilyenek. Egyrészükkel már azt hiszem, hogy jó lenne nem beszélnünk politikáról, hogyha leülünk egy asztalhoz. Olyanokkal, akikkel egyetértettünk akkor.
Ez a 89 átka, mondjuk Tőkés László, Szőcs Géza, ilyenekre gondoltam. Mert hát abban biztos vagyok, hogy Domokos Gézával igen jól elbeszélgetnének.
Hát ez egy későbbi történet, a Szőcs Gézával való viszony, vagy akár a Tőkés Lászlóval is, mert 1989. decemberében Szőcs Géza még nem volt Romániában, nem jött vissza, ő valamikor tavasszal jött vissza, vele ismertük egymást természetesen régebbi időkből, akkor még egyet is értettünk, aztán 1989 elején egy rövid ideig megint, illetve 1990-ben, tehát miután megalakult a román parlament, és mindketten szenátorok lettünk, akkor még egy ideig szintén egyet értettünk, később már nem. És Tőkés Lászlóval pedig hát alkalmanként találkoztunk 90-91-92-ben különböző RMDS testületi üléseken, de neki akkor a vitái nem velem voltak, hanem Domokos Gézával, mert a Maros megyei RMDS életében nem vett részt. Bár vele is volt ezzel kapcsolatosan is konfliktusunk később a 1992-ben az akkori polgármester választás körüli Herce utcában kiderült, hogy nem értünk egyet. Aztán 93 után meg már én kerültem állandó vitába Tőkés Lászlóval. Velük is beszélő viszonyban vagyok, de azt hiszem, hogy a politikáról már nem lenne érdemes vitáznunk. Legfeljebb ilyen, mint régi katona emlékeket szokás, elanekdótáznánk arról, hogy volt valamikor. Nagyon hamar azért elkülönültek az álláspontok. Ezt nagyon nyersen, egyszerűen úgy szokás megfogalmazni, hogy az RMDS-en belül és a magyar közösségen belül kialakult egy radikálisabb tábor, és egy mérsékeltebb tábor. Ezt leegyszerűsíthetem én is ide, azt nagyon jól tudom, hogy ezen belül nagyon is bonyolultak voltak a viszonyok, de itt valóban arról volt szó, hogy voltak, akik különösen Marosvásárhely márciusa után egyértelműen azt vallották, hogy politikai eszközöket kell használni, és meg kell próbálni Bukarestben úgy politizálni, hogy kicsikarjuk a nekünk fontos jogokat, és volt egy olyan álláspont, hogy nem érdemes, ezzel nem lehet eredményre jutni, radikálisabban kell fellépni, viszont míg a politikai eszközök használatával kapcsolatosan sok-sok konkrétumot meg tudtunk fogalmazni, azok, akik radikális álláspontot képviseltek, általában szemérmesen elhallgatták, hogy jó, de ez akkor most hogyan is néznek ki. Mert az, hogy tüntetés, meg polgári engedetlenség, ez azért beletartozik tulajdonképpen a politika eszköztárába. Igazi radikalizmus, akit, amit nyíltan azért nem nagyon mondott ki senki, én belső tanácskozásokon hallottam ilyesmit is, de hát ez más kérdés. De ezt nyíltan nem mondta ki senki, amit gondolunk, hogy hát az etnikai kérdést azt általában erőszakkal vagy erőszakosan lehet rendezni. De ezt a 90-es évek Európájában én lehetetlennek láttam.
De ezt felvetették?
ismétlen, ezt nyíltan nem vetette fel senki. Néha érezni lehetett, hogy van, aki erre gondol. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy akkor a 90-es években még előtte voltunk tulajdonképpen a jugoszláviai, a volt jugoszláviai háborúknak, mindannak, ami Koszovóban történt, még annak is előtte voltunk, ami Nagorno-Karabakhban volt, tehát a volt Szovjetunióban. Térségben azért bizony voltak etnikai háborúk, az erőszak így van, ahogy mondja, lógott a levegőben. A radikális álláspontok mögött én csak ennyi rációt tudtam felfedezni, mert az, hogy ne menjünk Bukarestbe, ne menjünk be a kormányba, nem érünk el ezzel eredményt, ez csak megalkuvás, nekünk keményen képviselnünk kell a saját álláspontunkat, és keményen, és egyértelműen, és most azonnal ragaszkodnunk kell a céljaihoz, ezt morálisan céljainkhoz, ezt morálisan meg lehet magyarázni, de akkor azt is el kell mondani, hogy ebből mikor lesz valami. Brüsszel nem kínált nekünk megoldást, Washington akkor még segíteni próbált, de nem kínált megoldást.
Tök is ez a kétszer volt ki ebben Washingtonban.
Igen, de én nem tudok róla, hogy ő onnan megoldással jött volna haza. És én is voltam Washingtonban, és tudom, hogy mit mondtak Washingtonban. Tehát én voltam 91-ben, és voltam 94-ben is, vagy 95-ben az Egyesült Államokban egy előadókörúton, és egyidejűleg találkoztam a külügyminisztérium képviselőivel. Előadást is tartottam a külügyminisztérium tisztviselőinek a romániai helyzetről. Én nem tapasztaltam azt, hogy minket a Washington arra biztatott volna, hogy lépjünk fel radikálisan. Inkább abban is mérsékelni próbáltak, amit tettünk. Más kérdés az, hogy ők is persze próbáltak akkor még segíteni megfelelő megoldások kikényszerítésében.
Hogy ez így azt? Ki tudták használni azt a nemzetközi figyelmet, ami akkor erre a térségre irányult? Én azt gondolom, hogy soha többet olyan fókuszban nem került a erdély-magyar közösség.
Ez is viszonyítás kérdése. Mert például 1993 őszén vették fel Romániát az Európa Tanácsba. Mi azon a nyáron egy nagyon részletes memorandumot küldtünk az Európa Tanács főtitkárának, Catherine Lalumière asszonynak. Ezt a memorandumot én írtam alá, és Takács Csaba, és ebben felsoroltuk a követeléseinket, tehát oktatás, nyelvhasználat. Az Európa Tanács felvette akkor Romániát. Tulajdonképpen mi azt szerettük volna, hogyha nem veszik fel addig az országot, amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, de tudtuk, hogy ez nem egy reális cél. Fölvették Romániát, viszont a felvételi határozatba bekerültek ezek a feltételek, majdnem egy az egyhez az egész. Ettől még másnap nem valósultak meg. De ez is egy hivatkozási alap volt, és azt kell mondanom, hogy ha utólag valaki megnézi ezt a memorandumot, az 90%-ban teljesült, ha nem is 100%-ban. Azért volt akkor nyitottság, volt az európai fórumokon egyfajta figyelem valóban. Nemzetközi egyetértés is volt amögött, hogy 1996-ban Emil Constantinescu-val egyességet kötöttünk a második forduló előtt, elnökválasztási forduló előtt arról, hogy kormányba fog menni az RMDS. Lehet azt mondani, hogy igen, 1989 decemberében, 1990 elején nagyobb erővel, vagy akár erőszakosan lépünk fel, amit én soha nem tudtam támogatni, akkor most sokkal jobban állnánk. De ugyanígy, és ugyanekkora joggal el lehet mondani azt is, hogyha nincs bennünk megfelelő politikai készenlét, hogyha nem politizálunk elég jól, akkor most sehol sem lenni. Mi 89-ben már Szétesőben voltunk, innen mentek el az értelmiségiek, települtek ki Magyarországra, nem voltak jogaink. Ez a közösség tulajdonképpen már bedobta a törülköt. A Ceausescu rendszer még kap 10 évet mondjuk, tehát nem bukik a 89-ben, akkor visszafordíthatatlanul szétverték volna ezt a magyar közösséget. Meg kell nézni Bulgáriát, hogy mi van ott az ottani török közösséggel, amely egy hatalmas török közösség, és azt hiszem, hogy máig nem állnak jól, és korán sem állnak úgy jogok dolgában, mint mi. Meg kell nézni Ukrajnát, ahol a korlátozás korlátozást követ, bár ilyen veszélyek az utóbbi időben nálunk is vannak. Megtörténhet, hogy lehetett volna jobb helyzetet teremteni, tudnék beszélni elszalasztott lehetőségekről, de ezek nem alapvetően nem változtatták volna meg a helyzetünket, de úgy is meg lehet közelíteni, hogy annak következtében, hogy egy egységes politikai szervezetet működtettünk, hogy minden belső vita ellenére azért mentünk előre, azért az, hogy mondjam, meghozta a maga eredményeit.
Hogy elveszített lehetőség.
Én arról beszéltünk mérsékeltektől és radikálisokról. Beszéltünk Tőkés Lászlóról. Máig ugye bizonyos szempontból érinthetetlennek tekintik sokan.
Mert ugye a forradalom arca, ezt így mondjuk.
Ez lehet, csak én is a megmondhatója vagyok, és nagyon sokan mások, hogy ez mit jelentett 1989. decemberében, és mit jelentett még januárban is. Nekik óriási tekintélye volt abban az időben. És most nem a magyar közösségről beszélek, hanem óriási tekintélye volt Romániában. Bizonyos értelemben féltek is tőle, a románok is, tehát tudták azt, hogy ő volt az elindítója a magatartásával, konokságával, kiállásával. Ő volt az elindítója annak, ami Temesváron történt, és amiből lett a forradalom, és összeomlott a Ceausescu rendszer. És éppen ezért neki féltek a véleményétől, féltek a fellépésétől, és ismétlem, nem itt Marosvásárhelyen, vagy Temesváron, vagy Kolozsváron, Bukarestben is akkor az első időben óriási tekintélye volt, ő be is került az első ilyen ideiglenes tanácsba, országos tanácsban, Nemzeti Egységfront vezetőségében, vagy nem emlékszem már pontosan, hogy nevezték. És ő nem használta ezt ki. Ez például egy óriási esély volt, és ezt az esélyt elszalasztottuk, de elszalasztotta ő elsősorban. Mert neki akkor Bukarestben meg kellett volna próbálni minél többet elérni, meg kellett volna próbálni minél nagyobb erővel hatnia Ion Iliescu-jékra, meg az akkori vezetőkre. Ő ettől irtózott, ezt nem szerette, valóban ez nem lett volna egy nagyon felemelő feladat, és az ilyesminek sok hordaléka van, de neki akkor például ott kellett volna lennie. Washingtonba is el kellett menni, de ez a kettő nem mond ellent egymásnak, meg Budapesten is jelen kellett lenni időnként, de ez sem mond ellent annak, hogy neki akkor vállalnia kellett volna valamilyen sokkal jelentősebb szerepet Bukarestben. Én vele kapcsolatosan mindig azt láttam, hogy aktív szerepet sosem vállalt, félt ettől, tehát nem vállalt.
Lett volna elképzelhető például, hogy a rendszerváltás utáni Romániában az ország első államelnöke egy magyar lett volna, és úgy hívják, hogy Tőkés László, és nem Klaus Johannis az első kisebbségi államelnök?
Nem, tehát akkor már ugye a román-magyar ellentétet úgy élezték ki ismét, hogy akkor nem lett volna erre esély, de arra igen, hogy az egyik első vezetője legyen az országnak, ugyahogy Király Károlyt ugye alelnöknek nevezték ki az elején, tehát az első hónapokban ő aztán az ország egyik alelnöke volt, mert akkor volt Iliescu az elnök, és voltak alelnökök. Egyébként Király Károly sem volt alelnökként túlságosan hatékony, meg kell mondanom. Tőkésnek funkció nélkül is hatalmas volt a súlya, tehát akár különösebb végrehajtó funkció nélkül is ott kellett volna lennie Bukarestben, de meg kellett volna próbálnia valamiféle véleményformáló, meg döntéshozatali szerepet is kikövetelnie magának. Aztán eltelt néhány hónap, és ez már nem volt lehetséges. Más elszalasztott esélyek tartam erre a Petőfi Schillerre. Erről mindenki úgy beszél, mint egy rémségről. Úgy emlékszik rá, hogy hát ez egy szörnyű kompromisszum.
A Bolyai kárára hozott kompromisszum.
Igen, de Bolyai van, nincsen. Bolyai Egyetem nincsen, és ezt is újra kellene értékelni, bár ez már csak az emlékek szempontjából fontos. Tehát az például egy elszalasztott esély volt, és azt gondolom, hogy ha itt most listáznánk, akkor tudnék még ilyen példákat fölhozni. Tehát nem hiszem én azt, hogy mi mindent jól csináltunk. Tulajdonképpen ez egy tanulási folyamat is volt. Egyikünk sem volt gyakorló politikus, kivéve az előző gárdát, akik nagyon hamar leköszöntek, akiknek volt valamilyen tapasztalatuk, Domokos Gézáéknak, meg Sütő Andráséknak, ugye ők másképp szocializálódtak. De az ő politikai tapasztalatuk sem a demokráciáról szólt, hanem, meg a Király Károlyi nem a demokráciáról szólt, hanem egy pártrendszeren belüli ügyintéző befolyásolási lehetőségekről, a kijáró szerepéről. Tehát azért például, amit Domokos Géza is tett, az ennél több volt 89 előtt, tehát a kritérium kiadó élén. De ettől függetlenül nem. Ők nagyon hamar leköszöntek, és utána mi pedig, hát bocsinált a politikusok voltunk. Meg kellett tanulni ezt a mesterséget, és miközben tanultuk, már csinálni is kellett. Tehát ez nem úgy volt, nem volt időnk politikai iskolákat elvégezni.
De átmentek a vizsgán, úgy érzi.
Hát nem tudom, ezt másoknak kell mondani. Azt mondanám, hogy az utókornak, csak én tudom, hogy a krónikákat mindenki, mindig a győztesek írják, tehát lássuk, hogy ebben a nagyon zavaros helyzetben végül is kit lehet majd győztesnek nevezni, milyen álláspont lesz a győztes, a sok felemás vélemény és magatartás közepette. Attól függően megyünk át mi is az utókor szemében a vizsgán, vagy sem.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.